42. Zsoltárt olvasom. A karmesternek, Kórah fiainak tanító költeménye. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Könnyem lett a kenyerem, éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a te Istened. Kiöntöm lelkem, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához, hangos újongással és hálaénekkel az ünneplő sokaságot. Miért csüggetsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Istenem, elcsügged a lelkem, ezért te rád gondolok a Jordán földjéről, és a Hermonról, a Micár hegyéről. Örvégy, örvégynek kiált, zuhatagjait hangjában minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel éneket ad a számba az Úr, imádságot életem Istenéhez. Ezt mondom Istenemnek, kőszálamnak, miért feledkeztél el rólam, miért kell gyászban járnom, miért gyötör az ellenség, mintha csontjaimat tördelnék, amikor gyaláznak ellenfeleim, mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a te Istened? Miért csüggetsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki szabadító Istenemnek.
Jöjjetek, legyünk egyek hálaadásban, Isten magasztalásában és bűneink megvallásában az úrvacsorára készülve. Fennállva imádkozunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy a Zsoltárossal együtt önthetjük ki te eléd a mi lelkünket, a mi szívünket. Köszönjük, hogy az, amit a Zsoltáros megélt és megtapasztalt, hogy életének ebben az elveszett, összetört, gyászos elenyészet idejében kiöntheti a szívét eléd, az évezedeken keresztül mindenkinek a tapasztalata lehet, aki te eléd jön. Dicsőítünk téged ezért, édesatyánk, hogy olyan Isten vagy, aki őszintességre hívtál, olyan Isten vagy, aki szerető, megértő, elfogadó Úr vagy. Olyan Isten vagy, aki nem maradtál távol ennek a világnak és benne az embernek minden nyomorúságától, bajától, nehézségétől, hanem az Úr Jézus Krisztusban eljöttél. Mindazt átélted, amit mi is átélünk. Sőt, értünk, helyettünk a kereszten, a te fiat szenvedett, elhagyattatott, összetört, elpusztult, meghalt, hogy aztán feltámadásával győzzön és életet szerezzen nekünk. És ezért most kiöntjük a szívünket te eléd, atyánk, az Úr Jézus Krisztusban bízva. Eléd hozzuk minden gyászunkat, szomorúságunkat, értetlenségünket. Eléd hozzuk a nehézségeket, a fájdalmakat, a küzdelmeket. És eléd hozzuk, Urunk, a mi vétkeinket és a mi bűneinket is. Amikor tudjuk, hogy vétkeztünk ellened, vétkeztünk a szomszédaink, a fele barátaink, a többi ember ellen. Kérünk téged, Urunk, hogy ahogy itt állunk most előtted, vizsgálj meg minket. Bocsáss meg nekünk minden hamisságot, hazugságot, amikor az igazság helyett a hamisságot választottuk. Bocsáss meg nekünk minden haragot, neheztelést, gyilkos indulatot, amikor a megbocsátás helyett ragaszkodtunk a magunk igazához és a gyűlölethez. Bocsáss meg nekünk a az elégedetlenséget és a panaszt, amikor nem voltunk hálásak mindazért, amit adtál, hanem megkívántuk és irigykedtünk mindaz után, ami másoké, és önsajnálatba menekültünk. Bocsásd meg nekünk, hogy nem tiszteltük azokat, akik előttünk járnak a korban, a szüleinket és az időseket. Bocsásd meg, ha nem te voltál az életünkben az első, és nem téged imádtunk egyedül Istenként. Bocsásd meg minden tisztátalanságot, amellyel tisztátalanná tettük magunkat. És mindezeket úgy mondjuk el, és úgy kérjük, hogy tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus tökéletesen eregettett minden bűnünkért, és hogy te az Atya ő érte most is ránk árasztott kegyelmedet, megtisztítasz, megmosol, megújítasz, szent lelkeddel betöltesz, magadhoz emelsz. Elfogadjuk hát ezt a hatalmas nagy ajándékot, amelyre nem vagyunk méltók, és amelyet mégis nekünk ajándékozol. És kérünk, hogy jöjj, Szentlélek Isten, szólj hozzánk ezen az Isten tiszteleten, az igehirdetésben, közöld magadat velünk az úrvacsorában, hogy veled teljesedjünk be. Így várunk téged, jöjj, Urunk, az Úr Jézus nevében. Amen.
Kedves testvérek, egy évvel ezelőtt nagyjából János evangéliumának elejéről prédikáltam. Most János evangéliumának végéről fogok, és nem sokára föl is olvasom a János evangéliumának 21. részét. Az evangélium kezdetén a tanítványok különös történetbe csöppentek. Egy rabbihoz szegődtek, és egy vele töltött délután gyökeresen megváltoztatta az életüket. Azután rendkívüli események következtek. A víz borrá változott, betegek gyógyultak meg, egy halott életre kelt, és mi is az elején sejtettük, Jézus rendkívüli személy. Az elmúlt években pedig magunk is átéltük, Jézus nem közönséges halandó. Mert aki gyógyít, aki helyreállítja életünket, aki értelmet és értéket ad annak, aki legyőzi a fenyegető természeti erőket, a halált és a bűnt, az nem lehet átlagember. Jézus személye 2 évezrede tartja emberek millióit az igézetében, akár követik őt, akár nem. Minket is jó ideje tart a bűvöletében. Mindez annak ellenére, hogy maga az evangélium, ahogy láthattuk az evangélium elején, fenséges közönségességgel indul. Mindennapi beszélgetésekkel és minőségi idővel, hétköznapi történésekkel és mélyreható, velőbehatoló felismerésekkel, kijelentésekkel. És ha az evangélium kezdete közönséges volt, nem más a befejezése sem. Olvasom János evangéliumának 21. részét. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengerénél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánael a galileai Kánából, és Zebedeus fiai. Tanítványok közül pedig még 2. Simon Péter így szólt hozzájuk. Elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták. Mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor reggel lett, megállt Jézus a parton, tanítványok azonban nem tudták, hogy ő az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük. Fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki. Nincs. Ő pedig ezt mondta nekik. Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mesztelen volt, és belevetette magát a tengerbe. többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mint egy 200 könyöknyire. És kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk. Hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal. És bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre ezt mondta nekik. Jöjjetek, egyetek. Tanítványok közül azonban senki sem mert őt megkérdezni, ki vagy te. Tudták ugyanis, hogy az Úr az. Jézus tehát odament, fogta a kenyeret és odaadta nekik, ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halálból. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Ő pedig így felelt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta. Legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megszólította. Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő ismét így válaszolt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki. Őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá. Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki. Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki. Legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony mondom neked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övez fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, kövess engem. Péter ekkor megfordult, és látta, hogy követi az a tanítvány, akit Jézus szeretett, aki a vacsorán ráhajolt a keblére, és megkérdezte, Uram, ki az, aki elárult téged? Őt látta tehát Péter, és megkérdezte Jézustól, Uram, hát vele mi lesz? Jézus pedig így szólt hozzá, ha akarom, hogy megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem. Elterjedt tehát az atyafia között az a mondás, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Pedig Jézus nem azt mondta neki, hogy nem hal meg, hanem ezt. Ha akarom, hogy megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Ez az a tanítvány, aki bizonyságot tesz ezekről, és megírta ezeket. És tudjuk, hogy igaz az ő bizonyságtétele. De van sok egyéb is, amit Jézus tett, és ha azt mind megírnák egytől egyig, úgy vélem, maga a világ sem tudná befogadni a megírt könyveket. Az elején, amikor Jézus követésére szántuk el magunkat, minden olyan egyszerűnek, hétköznapinak, egyértelműnek, egyúttal csodásnak, rendkívülinek és könnyűnek tűnt. Mester, hol laksz? Kérdeztük. Ő megmutatta, s mi a nyomába szegődtünk. Jézus követése könnyű és egyértelmű volt. Most, a feltámadás után, amikor már nincs nap, mint nap velünk, minden olyan szürke. Várnánk több csodát, hiszen feltámadt, több rendkívülit, ám a csodás és rendkívüli helyett hétköznapi és közönséges a részünk. Ez lenne Jézus követése? Csodák nélkül, mint egy nélküle élni? A mestert a közönségesben is követni? Jézus ugyan feltámadt, találkoztunk is vele, láttuk a szegek helyét, ám a világot még mindig a római birodalom irányítja. Az ország politikai és vallási vezetői korruptak, és a gonosz ugyanúgy tombol, mint nagypénteken. Mi változott a feltámadással? Húsvét után néhány héttel Galileában a tó partján találjuk a tanítványokat. Ebben nincs semmi kivetni való. A feltámadást nem kenhetik a kenyerükre, nekik is, családjuknak is meg kell élniük. Az élet visszatért megszokott kerékvágásába. Ők ismét egyszerű halászokként keresik a betevőt. Az élet nem áll le. Munkánkat végeznünk kell, az asztalra kenyér kell, az éhes szájakat be kell tömni. A gondok, tennivalók, a munka, a sok elfoglaltság az élet leköt. Nincs időnk és erőnk másra. És a feltámadott szép, lassan kiszorul életünkből. Eltűnik, a csodás múlt emlékeinek homályába vész. Mintha fel sem támadt, mintha sosem élt volna. Mi tehát tesszük a dolgunkat, a napok, a hetek egyhangúan telnek. A mosatlan edénykupac egyre nő, a gyerekek továbbra is rendetlenek, a társunkkal már rég nem töltöttünk el egy bensőséges estét, a főnök továbbra is kiállhatatlan, a munkahely pedig csak helyrajzi számában különbözik a Lipótmezőtől. A kudarcok elkedvetlenítenek, de már hozzászoktunk. Ez az élet rendje. Mindeközben tudjuk, Jézus feltámadt, belépett az életünkbe, új életet adott, és megváltoztatta a megváltoztathatatlant. Ahogy a tanítványok is tisztában vannak a feltámadással. Jézus kétszer is megjelent nekik, megmutatta a sebb helyeit, napnál is világosabb, hogy él. Ki merné kétségbe vonni? De hol van ő, a feltámadott? És hogyan kellene a rendkívülinek, a feltámadásnak hatnia életünkre? Milyen módon kellene a világtörténelem forduló pontjának, a megváltásnak befolyásolnia szürke hétköznapjainkat? Erre nem igazán tudjuk a választ, ami önmagában is elég rossz érzés. Emellett a feltámadott Jézus nem formálja át életünket, és e kettő együtt elég szörnyű. Ösztönös válaszunk, hívd be életedbe Jézust, attól majd minden megoldódik. Ám a galileai tónál senki sem hívja a mestert, legkevésbé az életében. Valami egészen más, valami váratlan, valami szokatlan, mondhatjuk, hogy ismét közönségesen rendkívüli történik. Egy sikertelen halászat után Jézus megjelenik a parton, és a tanítványok nem is tudják, ő az. Nem ismerik fel, és nem hívják Jézust. Jézus az, aki végig kezdeményez. Ő az, aki megszólít. Fiaim, nincs valami ennivalótok? A csoda, ha egyáltalán annak lehet nevezni, nem túl látványos, már-már közönséges. Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, mondja, és a háló azonnal megtelik hallal. Nem rossz, de nem lett volna látványosabb, hathatósabb segítség, ha egyenesen a partra varázsolja a halakat, hogy a tanítványoknak ne kelljen fáradozniuk. A csodatevést Jézus most sem viszi túlzásba. A feltámadás utánra csak másodosztályú csodák jutnak. A tanítványok tanúi voltak csodálatos gyógyításoknak, halott feltámasztásának, tengerenjárásnak. És húsvétkor is minden olyan szép és világos volt, de mindennek már több hete, hónapja. Húsvét után néhány héttel az új élet, a feltámadás, a meghalt és feltámadott mester vonzásának ereje fakul. A tanítványok már nem Jeruzsálemben, hanem Galileában vannak. Jézus alakja pedig annyira más, olyan távoli, olyan homályos, hogy fel sem ismerik. De nem ezt tapasztaljuk-e mi is? Nem ilyen Jézus követése 2000-eddel a Mester feltámadása után. Szeretnénk nagy jeleket, csodákat, ám be kell érnünk a hétköznapival, átlagos csodákkal. A megtéréskor valami rendkívülit vártunk, és erről is számolunk be. Nagy remények és lelkesedés, bármi lehetséges. Más fényben láttam az életet. Van megbocsátás, megbékélés. A házasságom gazdagodik, kapcsolataimnak új tartalmat ad a frissen tapasztalt megváltás. A lehetetlen lehetséges lesz. Minden újjá lett. Ez a háborítatlan derű ugyanakkor porítékolja a csalódást is. Az első, a második, a tizedik kudarc után szembe kell néznünk a rideg valósággal. Mi változott egyáltalán? Amikor a kudarcról már csömörünk van, amikor minden a kilátástalanságig változatlan, és az unalom még közönséges, amikor a legkevésbé várjuk, Jézus megjelenik. A hajnali szürkületben megáll a parton, és mi nem tudjuk, ő az. Hogy nem, egyik tanítványa mégis felismeri. Az Úr az. És amikor partot érnek, és Jézus megkínálja őket, jöjjetek, egyetek, nem firtatják ki csoda ő. Noha a feltámadott Jézus más, tudják, az Úr az. Egyébként is a ki vagy az evangélium elejének, Jézus követése kezdetének a kérdése volt. Kezdetben egy rabbit kezdtek el követni. Ám most már tudják Jézus több rabbinál. Ő a feltámadott Úr, a Kyriosz, az ég és föld ura. Ő az, aki megszólít, aki utasít, akinek szavára csoda történik, és mi csak nagy sokára ocsúdunk, hogy ki is az, hogy Jézus jelent meg ismét. Ő pedig már vár ránk, az elkészített halsaláta és a pirító sincsiklandozóan hivogat. Jézus már várja tanítványait, megterítette az asztalt, és megvendégel. Nem kérdezi, mit gondoltok az eleve elrendelésről, vagy a Biblia ihletettségéről, vagy most az események után végre hiszitek-e, hogy valóban feltámadtam. Ez mind fontos, de Jézus most megvendégel, megajándékoz, közösségbe hív magával és egymással, és várja, hogy elfogadjuk meghívását. Itt sem pazar lakomára, sem titkos tudás, nagy bölcsességek és kijelentések megosztására, ehelyett egyszerű asztalközösségre kerül sor. E kettő együtt, az asztalközösség és követés, a Jézushoz tartozás talán két legbensőségesebb képe az Új Szövetségben. És e kettő együtt adja a közönségesen nagyszerű történetet, ahogy Jézus követése is ilyen közönségesen nagyszerű. Nincs csak a beavatottaknak szóló kijelentés, titkos tudás. Zeus, Athéné, Mars pontos alkalmakkor megjelenik, de sohasem költi velünk reggeliét, még kevésbé szólít fel követésére. A keresztény élet, Jézus követése mindenkihez olyan közel van, olyan közönségesen nagyszerű és egyszerű, mint egy tóparti reggeli és egy tanítómester követése. Éljük életünket a sok tendőtől gyakran elfeledve, hogy Jézus feltámadt, él. Ő pedig nem ritkán titokzatos módon belép sivárnak vagy unalmasnak, változhatatlannak vagy reménytelennek hitt életünkben. Nem oldódik meg minden, ám ahogy belép, változást hoz. Állítjuk a régi, csodás időket, amikor Isten tapintható módon volt jelen, amikor csodákat és hatalmas dolgokat vitt véghez. Tesszük a dolgunkat, közben azért számítva az isteni beavatkozásra, segítségre, amely hol elmarad, hol megérkezik. Ám eközben nem értjük, miért nem a világnak teszi nyilvánvalóvá, ő feltámadt. Miért a szűk baráti körnek jelenik meg egyre másra? Miért csak nekünk? Ő a csodatévő, miért nem leplezi le magát ország világ előtt? Egyik tanítványával együtt meg is kérdezzük. Uram, miért van az, hogy nekünk akarod kijelenteni magadat, és nem a világnak? Miért? Miért ilyen közönségesen? Miért nem úgy, ahogy feltámadása után Amerikában, amelyről a Mormon könyve így számol be? És íme, harmadszorra megértették a hangot, amelyet hallottak. És az ezt mondta neki. Íme ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, akiben megdicsőítettem a nevemet. Őt hallgassátok. És lőn, hogy amikor megértették, szemüket ismét az égre vetették. És íme egy embert láttak az égből alászállni, és fehér köntöst viselt, és lejött, és megállt közöttük. És a sokaságban minden szem felé fordult, és nem merték szólásra nyitni a szájukat, még egymáshoz sem mertek szólni, és nem tudták, mit jelent ez, mert azt gondolták, hogy egy angyal jelent meg nekik. És lőn, hogy ő kinyújtotta a kezét, és beszélt a néphez mondván, íme én Jézus Krisztus vagyok, az, akiről a próféták bizonyságot tettek, hogy el fog jönni a világra. És íme én vagyok a világ világossága és élete, és ittam abból a keserű pohárból, amit az atya adott nekem, és megdicsőítettem az atyát, amikor magamra vettem a világ bűneit, melynek során kezdettől fogva minden dologban alávetettem magam az atya akaratának. És lőn, hogy miután Jézus elmondta ezeket a szavakat, az egész tömeg a földre borult, mert emlékeztek rá, hogy megjövendölték nekik, hogy Krisztus meg fogja mutatni magát nekik a mennybe menetele után. És lőn, hogy a sokaság odament, és az oldalába bocsátották a kezeiket, és érezték a szögek nyomait a kezeiben és a lábfejében. És egyenként mind így tettek, míg mindannyian oda nem mentek, és a szemükkel láttak, és a kezeikkel éreztek, és biztosan tudták, és bizonyságot tettek arról, hogy ő az, akiről a próféták megírták, hogy el fog jönni. Ez az, ami a Mormon könyvében áll, hogy az amerikaiaknak hogyan jelent meg, megint az amerikaiak jártak jól, de az evangéliumokban más van. Ha a világnak egyértelművé tette volna Jézus, minden megoldódna. A családom a béke és szeretet szigete lenne. A munkahelyemen nem néznének rám lenézően és értetlenül. Az ország máró holnapra kilábalna az erkölcsi és gazdasági válságból. Mindenki szemei megnyílnának, szomszédommal puszipajtások lennénk, a sógorom nem kiabálna rám kígyók békát, a főnök pedig minden reggel imádsággal kezdeni a munkanapot. Pártok egymás nyakába borulnának, kormány és ellenszék közös erővel vezetnék ki az országot a válságból. Megélhetési gondjaink, társadalmi gondjaink egy csapásra megoldódnának. De nem ez történik, ahogy akkor sem ez történt. Erre már a történet eleje felkészíthetett bennünket. A történet ugyanis így kezdődik. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. És a végén így zárul. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Ezek után, a megjelenés ilyen beharangozása után, valami rendkívült, valami csodálatosat várnánk. Fény és hanghatásokat, látványos színrelépést, minden bizonyító csodát. Mert ha a megváltó, a testet öltött Isten megjelenik, az minden ellenérv cáfolata, mely erőt ad és felemel. Mint a Mormon könyvében. Egy győztes Istennek és megváltónak dicsőséges megjelenés dukál. De legalábbis egy alapos tanítás istenségének vitathatatlanságáról, vagy a megváltás bibliai alapjairól. Ám sem tűzijáték, sem száraz jég, sem terüly-terüly asztalkám. Ehelyett tanítványoknak be kell érniük egy szerény reggelivel, amiért a csodás módon került is az asztalra, maguk izzadnak, amely a kor pazar lakomái mellett nevetséges. És mindez nem Jeruzsálemben, ahol a Mesiás uralkodni hivatott, hanem Galileában, a megvetett és sötét tartományban, ahol Istennek és a Mesiásnak semmi keresni valója. Mondhatni, Jézus harmadik megjelenése meglehetősen közönségesre sikeredett. Olyan közönségesre, mint fellépése az evangélium elején. És ha az evangélista azzal zárja írását, hogy van sok egyéb is, amit Jézus tett, és ha azt mind megírnánk egytől egyig, úgy vélem maga a világ sem tudná befogadni a megírt könyveket, akkor talán még hálásak is lehetünk, hogy nem jegyzett föl több ilyen közönséges történetet. Életünk hasonlóan közönséges, íjával minden rendkívülinek, amelyet csak nagy ritkán szakítanak meg csodák, és azok is jobbára közönségesek. Végre kaptam állást, de lehetetlen a főnök. Megismertem Krisztus, de közben a legjobb barátom érthetetlenül meghalt. Anyagilag egyenesbe kerültünk, de megromlott a házasságunk. Végre megfelelő kormány van hatalmon, de nyakunkon a válság. Nem ilyen életre számítottunk. Jézus követését nem ilyennek képzeltük. Isten és megváltó létére Jézus általában a felismerhetetlenségig közönségesen jelenik meg. Egy istálló jászlában, életveszélyben forgó csecsemőként, félreértett és üldözött vándortanítóként, Róma ellen lázadó bukott messiásként, végül pedig egy tópartján a hajnali ködben. Az evangélium közönséges történetként kezdődött, ekként folytatódik és fejeződik be. Ám valami szokatlan, rendkívüli mégis történt a közönséges kezdet és befejezés között, amely változást hoz a közönségesbe. Értelmet ad az értelmetlennek. Értékessé teszi az értéktelent, mely emberek életét változtatja meg. Reménységet ad, új közösséget formál. A közönségesen túl van valami, ami értelmet és fényt ad a hétköznapinak, amely értelmessé és értékessé teszi közönséges életünket. Közönséges történet közönséges módon folytatódik. A feltámadásnak ismét csak nem valami látványos megnyilvánulását szemlélhetik a tanítványok. Ehelyett egy hétköznapi beszélgetésnek lesznek tanúi, mester és tanítvány között. Jézus korában az agapao igét használta az önfeláldozó szeretet kifejezésére. Most kétszer kérdezi. Szeretsz-e engem? Agapasz. Mint korábban nem egyszer, Péter ismét félreérti mesterét. Kétszer válaszolja. Igen, uram, te tudod, hogy szeretlek téged. De a filó igével válaszol. A mester harmadszor is tanítványához fordul, kérdés ezúttal bensőségesebb, mint amit a hagyományos mester-tanítvány kapcsolat lehetővé tesz. Egyúttal alkalmazkodik Péter felfogásához. Barátodnak tartasz-e? Mire Péter, uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy barátomnak tartalak. Erre Jézus feladattal bízza meg. Legeltesd a bárányaimat. Ha jobban szeretsz, gondoskodj róluk. Ha Péter, aki váltig fogadkozott, jobban szereti mesterét a többi tanítványnál, hogy valóban szereti őt, akkor ez bizonyítsa is, ne csak szavakkal, hanem tettekkel. Gondoskodva a tanítványtársairól, Jézus többi követőjéről. És ha kell, a jó pásztorhoz híven, a vértanúság tetteivel tanúskodva mestere és tanítványtársai iránti szeretetéről. Péter korábban hátat fordított mesterének, és minden fogadkozása ellenére háromszor megtagadta Jézust. A mester háromszori kérdése a tanítvány háromszoros tagadását idézi fel, és feloldozza Pétert az árulás miatti lelkiismeret furdalás alól. Péter bűnbocsánatot nyert, Jézus elfogadott tanítványaként követheti ismét a megváltót. Ezt az új feladat is megerősíti. Legeltesd juhaimat. Jézus megújított bizalmát megújult engedelmességgel viszonozhatjuk. Ahogy azon a végzetes éjszakán, amikor Péter megtagadta, Jézus Péter jövőjéről beszélt. Úgy vált tanítványa értetlensége látán ismét erre a témára Jézus. Olyan követése szólítja most fel őt, amely a keresztet is kész vállalni. Bizony-bizony mondom neked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtott kezedet, más övesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Péter önfejűsége, önállósága jól ismert. Ugyanolyan ismert, mennyire tartott mások véleményétől. Emiatt Jézus iránti hűsége és engedelmessége szenvedett csorbát. Jézus feltétlen, a halált is vállaló engedelmességet kíván. Olyan engedelmességet, amely kész a keresztgerendát is, a patibulumot is magára venni. Bár Jézus követése közben megfordulni végzetes lehet, Péter megfordul és megpillantja egy tanítványtársát. Uram, hát vele mi lesz? Hogy féltékenység vagy kíváncsiság van-e a kérdés mögött, nem derül ki. De Jézust ez nem is érdekli. Mit tartozik rád? Te kövess engem. Mit is jelent kereszténynek Jézushoz tartozónak lenni? Mit jelent Jézust, az Urat követni? A Szentvárostól, Jeruzsálemtől távol, a pogány Galileában, a szürke hétköznapokban, életünk közönségességében. Jézus követni, amikor minden a legjobban megy, amikor nincsenek anyagi és egyéb gondjaink, amikor látszólag nincs is rá semmi szükségünk. És amikor elborítanak a gondok, amikor nem látunk a személyes, anyagi vagy családi válságból kiutat, amikor egyedül maradunk, amikor semmire sem számíthatunk. És e kettő között, amikor nincsenek az életünket, hitünket fenyegető veszélyek, amikor minden szürkén egyhangú és változatlan. Követni Jézust függetlenül a körülményektől, társaink véleményétől, tetteitől, amilyen egyszerűen hangzik, annyira kevéssé közönséges. Jézushoz ragaszkodni minden körülmény között és ellenére. Ez az, amit ő kíván. Teljes elkötelezettséget, teljes engedelmességet. És a mérce magas. Hogy iránta való hűségünk ne attól függjön, undok rokonaink, kiárhatatlan főnökünk, ellenséges munkatársaink, vagy a már-már agyunkra menő családtagjaink mit tesznek és mit mondanak. Hogy engedelmességünk ne csak addig tartson, amíg az otthon békés és rendezett, hanem a kísértések órájában is. Isten iránti hűségünk, viselkedésünk nem lehet mások viselkedésének a függvénye. Jézus követésünk nem függhet sem másoktól, sem a körülményektől. Krisztusnak való engedelmességünkben álhatatosnak, kiszámíthatónak és erősnek kell lennünk. Csak így lehetünk Krisztus megbízható és hűséges tanítványai, akik végig kitartanak mellette, és akik minden körülmények közt hűségesen tanúskodnak róla, aki végig kitartott mellettünk és megváltásunk mellett. Nem mások hitétől, engedelmességétől és hűségétől kell, hogy függjön a mi hitünk és engedelmességünk. A mi dolgunk, hogy Krisztustól kapott megbízatásunknak eleget tegyünk. És hogy ez hogyan történik? Egy reggeli, egy vendégség keretében, közösségben a megváltóval és egymással. Egy történet, mely hétköznapi módon indul, s végződik, melyben mégis megjelenik az ember élet Isten, amely történet épp hétköznapiságában rendkívüli. Akár az életünk, mely ha unalmas és egyhangú, sivár és kilátástalan is, mégis többet ér, mint egy verébé, és értékesebb, mint a mezei liliomé. Az utolsó idők, a messiás uralma Jézus halálával és feltámadásával eljött. De nem azért, hogy dicsőségesen lezárja a világtörténelmet, hanem hogy megújítsa ezt a világot. Hogy új kezdetet adjon a világnak, az emberi társadalomnak és Isten választott népének. Bár Jézus fellépésével nem kevés csodát tett, halálával és feltámadásával pedig végképp megváltoztatta életünket. Az evangélium története különös történet, és mi ebbe a különös történetbe léptünk bele. Hol a feltámadott? Kérdik, és mi azt válaszoljuk. A maga rendkívüliségével itt van közöttünk, a közönségesben, a hétköznapokban, a megszokottban. Ő nem mindenki előtt Jeruzsálemben jelenik meg, hanem Galileában a tanítványoknak. Egy meddő éjszakai műszak utáni tóparti reggelinél. Vagy egy közönségesnek tűnő vendégségben, a kenyérben és borban, amely az ő teste és vére, és a megváltó testét és vérét elfogadó gyülekezetben, mely ennek a megváltónak a teste. Az evangélium kezdetén hétköznapi körülmények között hétköznapi emberek kezdték el követni Jézust, mint te vagy én. Az evangélium végén Jézus közönséges vendégségbe hív, és a követésére szólít téged is engem. Te kövess engem. Mindezt úgy, hogy feltámadt ugyan, megjelent és megjelenik, de már nincs velünk nap mint nap. Jézus nem mutatta meg magát a világnak, mi kaptuk a feladatot, hogy a világnak jelentsük őt. Azzal, ahogy ünnepnapokon és közönséges hétköznapokon követjük őt. Az evangélium vége a gyülekezet kezdete. Amit Jézus megkezdett, követőinek kell folytatnia. A mi életünk és szavaink hitelességén múlik. A megváltás terve hogyan valósul meg, mennyire ér célba és hogyan teljesedik ki. A világ hogyan fogadja ezt az evangéliumot. Te kövesd Jézust.
Imádkozzon. Köszönjük neked, Urunk, hogy megerősítettél bennünket egy egészen közönséges és egészen rendkívüli étkezés keretében. Hogy olyan valóságosan megtört a te tested értünk, amilyen valóságosan magunkhoz vettük ezt a darab kenyeret, és olyan valóságosan kiontatott a te véred a mi bűneink bocsánatára, amilyen valóságosan magunkhoz vettük ezt a korty bort. hogy olyan valóságosan készíted az új világban a bárány mennyegzőjét, amikor beteljesedik minden ígéreted, és újjáteremted ezt a világot, amilyen valóságosan közösségben voltunk most, te veled és egymással. Köszönjük, Urunk, hogy megerősítettél abban, hogy a mindennapokban követhetünk és élhetünk meg téged, hogy nem kell máshol lennünk, hogy nem kellenek más körülmények, hogy nem kellene másoknak lennünk magunknak ahhoz, hogy téged kövessünk és téged szeressünk. És köszönjük, hogy ezzel, ami sokszor talán tényleg egyhangú vagy szürke életünknek olyan mélységet, olyan dimenziót adtál, ami azt egyszerivé tettél. Köszönjük neked azt, hogy egyedül a te orcádban ismerhetjük azt fel, hogy miért egyszeri a mi orcánk, és egyszeri a mi életünk. Köszönjük, hogy személyesen ismersz, személyesen tartasz számon, személyesen törődsz velünk. Így jövünk, Urunk, most eléd, és könyörgünk gyülekezetünk minden szükségéért. Különösen azokért, akik szomorúságban, gyászban vannak. Kérünk, jöjj közel hozzájuk, Szentlélek Úristen. Imádkozunk azokért, akik betegségekkel küszködnek, akik betegségből, hosszú betegségből épülnek fel. Adj nekik kitartást, reménységet, napról napra több erőt. Imádkozunk azokért, Urunk, akik családi nehézségekkel néznek szembe, gyermekeikkel vagy házastársukkal vannak nehézségben. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, hogy vezesd őket el a megbékélésre, a büszkeség feladására. Kérünk téged, hogy teremts most is újat. Imádkozunk, Urunk, a lakótelepért, a városért, ahova helyeztél bennünket, a munkatársainkért, a családtagjainkért, és ezért az egész országért. Kérünk, Urunk, hogy a te ismereted ragyogjon fel, és terjedjen tovább életünk, szavaink, mindennapi cselekedeteink által. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.